Ez évi utolsó rendezvényünkön. Most egy olyan könyvet szeretnénk önöknek bemutatni, amely a karácsonyi ünnepkörhöz méltó, szép könyv, izgalmas, szinte letehetetlen. És ez a könyv nem tartozik azon könyveinknek a sorába, amelyeket itt a korábbi időszakban bemutattunk, noha közöttük is természetesen sok értékes, színvonalos könyv volt. Mert ez a kötet, amit most bemutatunk, a szép irodalom körébe tartozik, regény. Habár nem tartozik az irodalom a levéltár profiljába, mégis úgy döntöttünk, hogy szeretnénk erről a könyvről beszélni. Nem csak azért, mert úgy érzem, hogy mi vagyunk Somlyói Anna, a regény főhőse. Mi vagyunk András a szerelme, Illés a férje, a nagybátyja, mi vagyunk a falubéli lakosok, a magyar, orosz, német katonák, de az amerikai repülőt vezető tisztek is. Nem csak azért, mert ha bár a könyvben egyértelműen világosan nem olvasható, látható, de mégis a történet Nyíregyházán és Oroson zajlik. És nem csak azért, mert a kötet szerzője levéltárunknak volt a munkatársa, hanem mindezekért együtt. És kérem, engedjék meg, hogy nagy örömmel köszöntsem körünkben Kovács Juditot, a könyv szerzőjét.
Én nagy örömmel vagyok most itt, egy különleges helyszínen.
És hát én meg azt gondolom, hogy a helyszín nem annyira különleges, a könyv viszont az. És az elején mindenképpen arról, legalábbis nekünk, ugye, akik már 10 éve, 20 éve, 30 éve ide járunk. Tehát ez a könyv olyan könyv, amelyet érdemes lesz kézbe venni, és az elején mindenképpen arról fogunk beszélni, Judittal egyeztettünk azért előtte, hogy milyen út vezetett ehhez az első regényhez. Hát előjáróban ugye annyit el lehet mondani, hogy nem volt ez rövid út, és nem volt ez nyilegyenes út. És akkor, ha megengedik, leülnék, így folytatnánk a beszélgetést. Kedves Judit, akkor kezdjük az előzményekkel. Nagyon-nagyon a bőség azért, nem menjünk vissza, de főiskolai egyetemi tanulmányait kérlek, hogy igen. Működik a másik mikrofon. Meglepő, de így van.
No hát itt rögtön az elején nem szeretnék vitatkozni a barátommal, de számomra mégis azért különleges ez a helyszín, és végül is így visszamegyünk a kezdetekhez. Azért különleges ez a helyszín, mert ugye én levéltárosnak vallom magam még most is, amikor nem vagyok levéltáros alkalmazott, mert bármilyen nagy szó, nekem a levéltárosság az hivatás volt, és 10-e van, és a 10. könyvbemutatót tartjuk most, és számomra azért különleges ez a sok különleges helyszín között most ez a 10., mert hát végül is úgy hazajöttem, hogy nem csak a kollégáimhoz jöttem vissza, hanem nagyon sok barátom, barátnőm van itt a levéltárban. És ez teszi úgy különlegessé, hogy kiemelkedővé a 10, vagy megkülönböztetetté a 10 könyvbemutató helyszínek között, amely ugye Győrtől Budapesten át Békés Csabáig nagyon sok helyen zajlottak ezek a könyvbemutatók. És igen?
Igen, hát csak szeretnék segíteni, tehát Sátoraljaújhely, Sárospata, Orvos, Nyíregyháza.
Így van, Békés Csaba, Győr, Budapest,
Debrecen,
igen, ezek voltak a helyszínek. És akkor így már megyünk is vissza a kezdetekhez, mert összesen 20 évet töltöttem el az életemből levéltárakban, a Sátoraljaújhelyi levéltárban a kevesebbet, bár nagyon meghatározó és kedves és különleges volt az a munkahely számomra, amely több volt, mint munkahely, és jóval többet, vagy háromszor annyit, ha úgy nézzük, mert 15 évet töltöttem el a Nyíregyházi levéltárban. És a nyíregyháziság, amely a regény helyszínét is meghatározta, azért az tehát az meghatározó számomra, a nyíregyházinak vallom magam, a tanulmányaim is ide kötöttek, ide szembe jártam gimnáziumba, Kölcsey gimnáziumba, Az első diplomámat a tanárképző főiskolán szereztem, ugye a 15 év a Nyíregyházi Levéltárban, ehhez kapcsolódóan óraadóként vagy vendégtanárként néhány fél év vagy szemeszter erejéig a főiskolán a történelem tanszéken, tehát ezen szállal kötődünk mi ide, ugye mindannyian. És a regény helyszíne, tehát a regény még nem szeretnék előre szaladni, csak annyit, hogy a regény bárhol játszódhatna Magyarországon, mert regény, tehát fikciós mű, de hát kell egy helyszín mindenképp, és ezért is természetes volt, hogy én ezt választottam, és nem a Dunántúlra helyeztem a cselekményt, hanem a mi környékünkre, tehát Nyíregyháza a fő helyszín, illetve a szomszédos, ma már Nyíregyházához tartozó közigazgatásilag legalábbis Orosz a helyszíne. Hát a kezdetekről ennyit, vagy talán mi mást is?
Hát igen. Egy picit a Sápadalmi levéltárról kérlek, hogy beszélj, ugye, mert ez volt az első munkahelye, csodálatos levéltár, csodálatos környezet. Erről kérlek, hogy szólj.
Véletlenül vagy nem véletlenül történnek az ember életében az események. Én akkor úgy gondoltam, hogy véletlenül kerültem Sátorajóújhelyben a levéltárba dolgozni, de hát ez egy nagyon különleges pályakezdés volt, aki a levéltárosságát ott kezdi, az tényleg kiváltság, ha így fogalmazhatok. Hiszen Sátorajóújhelyen a történeti Zemplén vármegyében dolgozni az azt jelentette, hogy a Kossuthok, Lóránd fiak, Rákócziak, Kazinczy Ferenc világában éltem, és olyan mesterem volt Hőgye István igazgató személyében, aki a legapróbb és a legnagyobb dolgokon átvezetett be ebbe a, erre a pályára, és szószoros értelmében Kazinczy nyomdokaiban jártam, hiszen Kazinczy Ferenc 16 évig, 1815-től 31-ig volt Zemplén vármegye levéltárnoka, és gyakorlatilag ugyanazt a munkát végezte, nyilván leegyszerűsítve mondom ezt, ugyanazt a munkát végezte, mint amit most végzünk a levéltárban, tehát Zemplén vármegye törvényszékének aktáit rendszerezte, rendezte, mutatókönyveket készített a nemesi közgyűlés irataihoz, ezt a mutatókönyvet a mai napig használjuk a levéltárban. A rendezés, rendszerezés során törvényszéki aktákat összegyűjtötte, hevederrel, dekliben átfogva, nagyon, nagyon különleges, még a szaga is szerintem azoknak az iratoknak. Tehát dekliben, hevederrel átfogva, tetejére pedig Poloka Erzsó boszorkányperére ráírt a saját kezével, hogy boszorkánycsek haszontalan, mentemunda. Tehát ezek annyira megrögzülnek az emberben, amikor nap mint nap használja, forgatja azokat az iratokat, mutatókönyveket, hogy úgy érzi, hogy annak a világnak a részévé válik, úgyhogy amikor valamelyik gyermekem azzal jött haza, hogy mondott valami kis babonasságot, akkor én mondjuk azt mondtam neki, hogy hát ez haszontalan, a vendel mondta, nem hogy ilyet. És nem múlt volt számomra. Valahogy jelenné vált az a világ. Az ajtóra például az volt, latinul volt írva, és én már latinul sajnos ezt nem tudom, de az ajtóra az volt ráírva, például amikor bementünk abba a korabeli termek vannak, korabeli bútorzattal, és az ajtóra például az volt írva latinul, hogy itt az élők elnémulnak, a halottak megszólalnak. Tehát ez egy nagyon meghatározó időszak volt. És utána, ha a külsőségeiben a nyíregyházi levéltár nem is olyan, mint a Zemplén megyei levéltár, de az irategyüttesek, ugye Szabolcs, Szatmár megye és a történelmi megyéből, amik itt vannak számomra, ugyanolyan érdekesek, lenyűgözőek, lebilincselőek voltak, és valahogy mindig olyan kis kikacsinkatás, vagy nem is tudom mi volt jellemző, amikor valamit feldolgoztam, lásd 1817-es éhínség, akkor elkezdtem azon gondolkodni, vagy képzelni, képszerűen megpróbáltam elképzelni, hogy milyen lehetett az az éhínség, amelyben meghalnak az emberek.
Judit ide a nyíregyházi levéltárba kerülve az egyik legaktívabb, leggyakrabban publikáló munkatársunk volt. Itt látható, ezt a picit a könyvet most ledöntöm. Okay. Itt láthatók azok a kiadványok, amelyek mind Judit nevéhez fűződnek, vannak benne szétszámmal teljesen önállóak, vannak tanulmánykötetekben elhelyezett írások. Ugye a levéltáros a tanulmányát úgy írja meg, hogy minden egyes tényt adatol, lábjegyzetben közöl, és nem nagyon térhet el. Judit azonban egyszer, 2008-ban az egyik levéltár évkönyvünkben a 19. század beköszönése, alig látom már szemüvegnélkül, címmel írt egy tanulmányt, írt egy írást, vagy írt egy valamit, amelynek az alcíme az, hogy egy alternatív, a téma levéltári forrásait szépirodalmi eszközökkel bemutató dolgozat. Narrátora, fiktív személy, Medgyes Aljai Péter, Szatmár vármegye főjegyzője, aki idős korában visszatekint hivatali pályájára, vég volt ügyeire. Hát kérem szépen, itt van ilyen dolog, ez egyetlen egy lábjegyzet sincs benne. Hogy jött ez az ötlet?
Hát pontosan az 1817-es éhínséghez kapcsolódott, és miután itt feltérképeztem a forrásokat, akkor az országos levéltárban a helytartó tanács iratai között kutakodtam, hogy kiegészítsem, és akkor valamelyik folyamodványban, Szatmár megyei folyamodványból kiesett ilyen kenyérminta idézőjelben, amit a szegénység csatolta kérelméhez, és illusztrálta, hogy miért halnak tömegesen éhen az emberek. Azért, mert a kenyeret most már fakérekből, őrölt lisztből készítik, lisztből idézőjelbe, és ettől kis idő kell ahhoz, hogy ugyanúgy, mintha semmit sem ettek volna, felfúvulnak az emberek, és szó szerint éhen halnak. Az 1817-es éhénység az egy nagyon katasztrofális volt, mert ugye éhénység mindig is volt sajnos a évszázadok során, de ez azért volt annyira borzasztó, mert a napóleoni háborúkat követően 7 szó szerint, mint a mesében, 7 aszályos esztendő után következett be, és Magyarországon az egész, vagy az egész királyságban szó szerint megtizedelte az embereket, és százával haltak éhen egyes településekből, nem csak a mi megyénkben, hanem végül is mindenütt. És akkor ez valamikor, hát 2000 után lehetett egy kicsivel, amikor én kutattam ezt a témát, és akkor tényleg, amikor kiestek ezek a kenyérminták, és akkor málott, porlat, szét, az ölembe hullott, először csak néztem, mi ez a szürke feketesség, és annyira döbbenetes volt, hogy persze most is van szegénység, de hogy igazán azt hiszem, hogy nem tudjuk elképzelni, mi az az éhség, amelybe belehalnak az emberek. És akkor arra gondoltam, rengeteg adatom volt, tehát mindenféle községekből, különböző időszakokból, Bereg megyéből, Szatmár megyéből, Szabolcs megyéből, rengeteg statisztikai adatom gyűlt össze a helytartó tanácsban, ahogy összesítették, hogy hol, hányan szenvednek éhséget, hányan haltak már meg, és így tovább. És akkor arra gondoltam, hogy a korábbi közlésekhez képest másképp kéne megírni. És azért kéne másképp megírni, hogy el tudjuk képzelni, akkor is, ha mi szakmabeliek, levéltárosok olvassuk zömében a levéltári évkönyvet, de ha nem, ha más, akkor is teljesen mindegy, aki olvassa, el tudja képzelni, hogy mit akar az a, de ilyen százezeres nagyságrend volt a halottak száma az éhénység során, és mit akar ez a borzasztó szám. És akkor így született meg, tehát kitaláltam egy fiktív szemét, nagyon magasrangú hivatalnokká tettem meg, hogy hiteles legyen az ő szájából, amit elmond, tehát vármegyei főjegyzőnek tettem meg, és az ő szájába adtam annak az évnek a történeteit, történéseit, és az egyes számadat helyett, végül is mint egy irodalmi módon mondja el, de gyakorlatilag végül is ugyanazokat a adatokat, csak nem számszerűsítettem.
Teljesen hiteles, de hadd kérdezzem.
És a legvégére, bocsássak, és a legvégére azért, hát levéltári évkönyvben jelent meg, mert még azért levéltáros voltam én, azért a legvégére oda vigyeztettem néhány forrást. Tehát a helytartó tanácsra hivatkoztam, a 4A 1051-re, vagy 4A1-re, itt 4A1, a 4A1-re is hivatkoztam, azért oda tettem még ilyen forrásokat.
Számomra azt tűnik nagyon izgalmasnak, hogy mi vezetett rá téged arra, hogy a történészi módszerektől eltávolodva a szépirodalmi módszerek felé fordul. Mert részben válaszoltál, de azért ha még tudnál erről beszélni, szívesen meghallgatnám. Tehát ez a levéltári évkönyvben megjelent publikáció az egyik legelső lépés volt.
Igen, de hát ez még egy összvér tanulmány, még akkor is az alternatív írásnak vagy szövegnek tituláltam. És ugye Megyesaljai Péter megszületett, nekem pedig sok mondani való vagy történetem volt, különösen a törvényszéki aktákból, és akkor utána következett egy Métej címet viselte, ez az 1831-es kolera járvány dolgozta fel, ez egy novella vagy egy történet, itt már nem voltak a végén forrás hivatkozások, hanem tisztán szépirodalmi szöveg volt, és végülis az 1831-es kolerát, illetve ott a tehetetlenséget, a parasztfelkelésbe torkolt, ugye ez Zemplén megyébe tettem, ez nem Szabolcsban játszódik, parasztfelkelésbe torkolt a végén, Kossuth Lajos volt kolerabiztos, 29 évesen Zemplénvár megye kolerabiztosa, az ő szerepe is feltűnik ebben a novellában, és végül is ezt a Vörös Postakocsinak küldtem el, és ez már tisztán csak szép irodalmi ő volt, és végül is a Vörös Postakocsi ezt örömmel közölte, és ezt lehet tekinteni az első szép irodalmi szövegnek. Megyesaljai Péternek volt még egy-két története, amelyet szintén közölt a Vörös Postakocsi, meg a pedagógiai műhelyben is jelent meg egy... Hát igen, így kezdődött.
Igen, a 2005-ben családi okokból itt hagytad a levéltárat, és férjeddel, Kovács Dénes újságíróval, a Feliciter könyvkiadó gondozását végzitek azóta is. Milyen egy pálya, tehát bármilyen gazdag publikációs életmű állt mögötted, azért szépíróként pályakezdő voltál. Erről a pályakezdésről, ennek a nehézségéről beszéljél már, légy szíves, hogy hova küldted, mennyit kellett várni, közölték, nem közölték az írásokat?
Hát ez a regény, ez a Megtagadva, ez abszolút siker, úgy gondolom, de hát ezt azért hosszút előzte meg. Most 2012-ben vagyunk. Hát én írtam szenvedélyből, hobbiból, elküldözgettem, amit én úgy gondoltam, hogy lehetne, tehát Alföldtől kezdve nagyon sok felé, és hát bizony nagyon sok helyre a válaszra sem méltattak. Én el nagyon megértő vagyok, mert azt gondoltam, hogy hát rengeteg író ember van ebben az országban, és mindenki küldözgeti, elárasztja a szerkesztőségeket, hát nem válaszoltak, nem baj, vártam, megint küldözgettem. És egyszer csak megtölt a jég, és ráadásul a Holminál tölt meg a jég, és a Holmi és a Jelenkor volt az, amely elfogadta, illetve közölte egy-egy írásomat, és akkor utána végül is én már olyan sokfelé nem küldözgettem. De a lényeg, hogy az elején megjártam ugyanazt az utat, sőt, volt egy másik kéziratom, egy szintén regény téma, amivel szintén elküldözgettem kiadóknak, kaptam választ, hogy nagyon jó, de nincs rá pénz. Tehát megjártam azt az utat is, hogy írtam, néha azért elgondolkodtam, hogy legalább annyit válaszolhatna egy-egy szerkesztőség, hogy nem. Semmi, egy sablon szöveg, de legalább annyit, hogy nem. De utána még beláttam azt, hogy hát legtöbbször azért Magyarországon a szépirodalmat a folyóiratoknál is mellesre, tehát valamilyen főállás mellett készülnek, vagy a szerkesztőség tagjai, és tényleg elfulladva, meg sokszor pénz nélkül végzik a munkájukat, tehát biztos ez van emögött. De egyszer csak valahol áttört.
Igen, de azért ez elég hosszadalmas volt. Tehát a fiatalok kedvéért mondom, hogy először olvasni, írni, küldeni, várni. Tehát, hogy elég hosszú időbe telik ez. Mielőtt rátérnénk arra, hogy hogyan gyűjtötted össze a könyvnek az anyagát, a matériáját, arra szeretnének megkérni, hogy olvass egy részt.
A részlet előtt azért annyit szeretnék elmondani, hogy a regény főszereplője, Somlyói Anna, nagyon idős korában, 84-85 éves korában tekint vissza az életére, és ő a háborúban, legalábbis 44-ben érettségi előtt álló diáklány volt. és a regény első része végül is az a diákélet, vagy az az idillinek mondható diákélet, legalábbis a háború borzasztóságaihoz képest, amely éles kontrasztba kerül majd utána, ami következik. És végül is ez egy ugyanolyan diákélet, vagyis hát nem ugyanolyan, de olyan értelemben egy jellemző diákélet, hogy a latin dolgozattól félnek, meg a mennyiségtan dolgozattól félnek, szerelmes, mint minden kamasz vagy tizenéves egy András nevű fiúban, de bizony már azért a lopakodó háború valamilyen formában megjelenik. És én ebből az első részből, az úgynevezett diákéletből, vagy ha úgy tetszik, az ártatlanság korából szeretnék olvasni egy rövid részletet. 7. gimnáziumtól a háború a diákéletbe is kezdett beszivárogni. Eleinte szinte észrevétlenül olyan apróságok, mint a honvédelmi ismereteknek nevezett új tantárgy, aztán a magyar hiszek egy napjában kétszeri elmondása, vagy a nemzeti hősökről elnevezett osztályok képében. Tulajdonképpen szerettem iskolába járni. A legtöbb tárgyból kitűnő voltam, jószerével csak a rajzzal és a kézi munkával nem bírtam megbékélni, mert ezekhez semmi érzékem nem volt. 7-től fogva azonban e kettőn kívül is egyre több minden kezdtek ebben egyszerűen. A honvédelmi ismeretek egész egyszerűen nem érdekelt, untam a reggeli áhítatot a rajzteremben, és untam napjában kétszer elmondani a magyar hiszek egyet. Untam a hazafiság és a kötelesség teljesítés jegyében kiszabott összes többi feladatot, mert soha nem értünk a végükre, és kötelező volt mindegyik, egyikből sem lehetett kimaradni. Hol a harctérre menő házi ezredünket kellett megajándékozni, hol karácsonyi csomagot készíteni az orosz fronton harcoló hős honvédeknek, aztán valamiféle ismeretlen hadigondozott családot segíteni, a hadikórházban sebesült katonáknak műsort adni, légvédelmi oktatásra menni, és így tovább a hirtelenségig. A kötelező penzumok legutálatosabbika a kaptár volt számomra. Már alsós koromban teljességgel értelmetlennek találtam az eladhatatlan, senkinek sem kellő apró limlomok árusítását, a mindenféle hulladékok, vacak növények gyűjtögetését, ennek ellenére, ha immelámmal is, de csináltam mindegyiket. Ősszel a vadgesztenyével, télen az almamaggal küzdöttem mint hiába, a gyűjteményem mindig olyan szegényesre sikeredett, hogy szinte szívjeltem. 7-től aztán a kaptár minden korábbinál nyomasztó teherré változott. Az egészségtan tanárnunk lett a vezetője, és ő szinte megvadult a nagy lelkesedéstől, annyira, de annyira meg akarta mutatni a nem is tudom mit és kinek, hogy a háborús helyzetre és hazafias kötelességeinkre hivatkozva a korábbi bevételek minimum megduplázását tűzte ki célul. Az egészségtanórákon, a reggeli áhítatokon, de még az iskolai ünnepségeken is a kaptárt hallgattuk egész évben, tanév végén pedig be kellett látnunk, hogy a honleányi kötelességek nem mehetnek szünidőre, ezért a nyári penzumunk fejenként 5 kg szállított csalán, gyermekláncfő, ásvavirág, majd vadrózsabogyó lett. Arra az esetre, ha eszünkbe jutna a személyenkénti 5 kg-t beszorozni a növendékek számával, és kételkedni kezdeni, terem-e egyáltalán ennyi minden mi felénk, Cecília tanárnő, a közellátási miniszter valamiféle rendeletét citálta elő, minden talpalatnyi szabad földet, ami műveletlen bevethetünk, amit termesztünk, értékesíthetjük. Elképzeltem magunkat, 17-18 éves lánykákat, amint a kaptár kedvéért törjük az ugat, mint a pioniók a vadnyugaton, és egy pillanatra olyan nevethetnék tört rám, hogy alig bírtam elfolytani. Cecília tanárnő azonban sose szívelt engem, amikor a penzumot hirdette is, mintha egyenesen nekem, és csak nekem címezte volna mondani valóját, rám szegezte a pillantását, még csak nem is pislogott, miközben beszélt, úgyhogy a nevethetnékem nagyon gyorsan elmúlt. Annál inkább, mert a család utáltam, kesztyűnát is csípett, a vadrózsa szúrt, 5 kg hásravirágra pedig két nagy szünidő is kevés lett volna. Már akkor biztosan tudtam, hogy mint mindig, a sor legvégén fogok kullogni a gyűjteményemmel. Teljesen elcsüggettem. Miklós bácsikám azonban hamar megvigasztalt, ne törődjek se almamaggal, se vadrózsával, se a többi marhasággal, egyik sem számít a szegény hazának, és szeptemberig annyi minden történhet, hogy meg lehet, senki nem fogja egyiket sem forszírozni az iskolában, ha lesz még egyáltalán iskola. A bácsikámtól hallottam először, hogy el fogjuk veszíteni a háborút. Cáfolhatatlan tényként jelentette ki már akkor, amikor beléptünk. A háborút leszámítva kategórikus kijelentéseket egyébként ő nem igen tett, inkább csak kérdezett. Világos, kristálytiszta kérdései azonban válasz nélkül igazítottak el a világban, megtanítottak elgondolkozni azon, hogy lehetne a szárított almamaga hazafiság fokmérője, a magyar hiszek egy a fronton harcoló honvédek megsegítője, és Goldberger Eta métej a hazatestén. Csak gondolkozz, de ne szólj és ne vitatkozz, ezekkel nem szabad, mondta el ezerszer a kérdései után. A bácsikának igaza lett, habár 43. szeptemberében volt még iskola, a háború miatt az a tanév igen különösre sikere lett. Weisser igazgató úr annak rendje módja szerint megnyitotta ugyan, a várható bombázások miatt azonban heti két foglalkozást tartottak csupán. A rendes tanítás csak valamikor november elején indult be, de áprilisban a német megszállás után rövesbe is fejeződött. 5 hónapot jártunk mindössze iskolába. A kaptár végképp nem érdekelt senkit, talán még Cecília tanárnő is megfeledkezett a nagy vállalásról. Annál inkább, mert a hadsereg lefoglalta a gedulit, katonákat szállásolt be, úgyhogy költöznünk kellett. A Kálvineum, a tanítóképző fogadott be bennünket, egy fél évet töltöttünk náluk. Mivel délutánra jártunk, az 50 perces órák 40-re csökkentek, amit persze egyáltalán nem bántunk. A Kossuthot is lefoglalta a hadsereg hadikórháznak, így költöztek Andrásék is. Nekik a polgári fiúiskolában szorítottak helyet, és ők is ugyanúgy délutánra jártak, mint mi, úgyhogy a 7-6 napján együtt vonatozhatunk tovább. Mi ketten kifejezetten örültünk a délutáni iskolának, mert késő ősz lévén a tanítás végére majdnem besötéderedt, 7:30 pedig, mire hazaértünk, teljesen este lett. Így nyugodtan ülhettünk egymás mellett a vonaton, és András megfoghatta a kezemet úgy, hogy nem látott meg bennünket senki. A költözést én már csak azért sem bántam, mert alsós gimnazista korom óta annyira, de annyira szerettem volna tanítóképzős lenni. Ez volt minden vágyam, ez hajtott évről évre, ezért rugaszkodtam neki, és győztem le újból és újból a mennyiségtan érthetetlenségeit. A képző iskolába menet utamba esett, és akárhányszor mentem el előtte, mindig arra gondoltam, egyszer, nem sokára, diák leszek itt. Amikor az épület sarkához értem, direkt lelassítottam, sokszor egy pillanatra még meg is álltam a kétszárnyú vaskapu előtt, benéztem a kapuajba, és láttam magam, ahogy szaladok felfelé a széles lépcsőn, a többi képzős kisasszony között, a fogokat néhol kettessével veszem, betaszítom a lengő ajtót, és ezzel elkezdődik az annyira vágyott új életem. 43. novemberében, amikor beköltöztünk hozzájuk, valóra vált a vágyam, minden nap, amikor beléptem a kétszárnyú vaskapun, még ha tudván tudtam, hogy vendégségben vagyunk náluk, és csak illúzió az egész, tanítóképzős kisasszonynak éreztem magam. Az álom rövid ideig tartott, 2 hónapra rá, hogy visszakaptuk a gedulit a hadseregtől, véget ért a diák élet, és öreg asszony lett belőlem.
Köszönjük szépen! Hát igen, ez az idill egyenesen valahol középtárt helyezkedik el, az Andrással kialakult szerelem ábrázolása, illetve a későbbi borzalmas történések leírása között. Judit, azt szeretném most tőled megkérdezni, hogy ugye ez egy fikciós regény, de tudjuk, hogy nagyon komoly anyaggyűjtés előzte meg ezt a kötetet. Hogyan, milyen módon gyűjtöttél össze az anyagokat ehhez?
Először is interjúkat készítettem nagyon idős emberekkel. Az életkoruk 71 néhánytól szó szerint a 100 évig terjedt, volt nekem egy 100 éves Márta néni is. 23 személlyel készítettem interjút. Férfiak és nők vegyesen voltak közöttük. És az ország több részéről kerültek ki az interjú alanyaim, szép számban Nyíregyházáról, Orosról, és de készítettem interjút Szegeden, Sárospatakon, sőt még Kassán is. És ezek az interjúk egy olyan szűk száz óra, vagy közelítették a száz órát, amit a kis diktafonommal felvettem. És mint történészt is, vagy levéltárost is, az oral history fontosságáról, vagy kiemelkedő értékéről győztek meg, mert azok a személyes történetek, amelyeket hallottam, vagy később, amikor a interjú készítésen túl belemerültem a búvárkodásba, és különböző memoárokat, visszaemlékezéseket olvastam, online és offline egyébként, de odáig menően, hogy különböző falukönyveket, egyházak história dómuszait, anyakönyveket bújtam, vagy egyáltalán történészi munkákat is a II. Világháborúról, vagy jobban mondva magyarországi eseményekről. Tehát mindez így együtt arról győzött meg, hogy azok a személyes történetek, amelyekből kibontható egy objektív történés is, ezek valójában hiányoznak a hivatalos történetírásból. Tehát amit tanulunk vagy tanítanak nekünk a II. Világháborúról, ezek egyszerűen nincsenek benne. És ez most jó kérdés lehet, de szerintem most nem menjünk bele, hogy mennyire teszi lehetővé a történelem, történettudomány, vagy annak az oktatása akár, az objektív múltismeretet. De egy biztos, hogy ezek a személyes történetek kibontanak egy másfajta történetet is talán, ami a feldolgozott munkákhoz képest, amit ismerünk. Szerintem egy probléma van, mert ugye mondhatjuk most kapásból, hogy szubjektív, persze, hogy szubjektív egy visszaemlékezés, vagy a szóbeli közlés is, persze, hogy szubjektív. De ez a szubjektivitás pont azzal küszöbölhető ki, és mondok is egy példát erre, hogyha több interjú alatt hallgatom meg ugyanarról az eseményről, ők akár a társadalom különböző csoportjait képviselik, akkor egy objektív történés valóban kibontakozik. Például a regény helyszínéül szolgáló faluban a magtárban gyűjtik össze a zsidók után maradt holmikat, és főképpen itt vannak a hadtápos élelmek, vagy hogy mondják ezt a, tehát a hadsereg ellátására. A hadtáp. Így van. Tehát, és mivel ez több faluban beszállásolt katonaságnak szolgált az ellátására, eszméletlen mennyiségű élelmiszer van felhalmozva benne. És amikor váratlanul, vagy túl gyorsan törnek előre az oroszok, és fel kell adni a falut, akkor magára hagyják a németek ezt a katonai raktárt, ezt a magtárat. És akkor a helyi lakosság szó szerint kifosztja. És ezt, hogy hogyan történt, hogy legyen mibe tenni a összeszedett holmit, kiborogatják a lisztet, a borsót, a lencsét a zsákokból, és akkor ez dágványá, bokáig élő dágványá alakul a sáros ősz van ekkor, alakul a magtár ajtaja előtt. Ezt azonosan mondták el az interjú alanyaim, öten, hatan. Azaz, ez arra volt példa, hogy igenis kibontható az adott közösségen belül az objektív történés is. És szerintem egy probléma van vele, hogy későn van, vagy már el is késtünk, mert az én interjú alanyaim közül 23 személy volt az interjú, 23 személlyel készítettem interjút, és azóta már, akikről én tudok, heten haltak meg. És volt olyan interjú alanyom is, akihez már nem értem oda a következő megbeszélt időpont, amely időközben elment. És sok minden olyan dolgot tudtam meg, amit végül is korábban nem mondtak el. Vagy több olyan dolog volt, amit korábban nem mondtak el senkinek. Akkor először hangzott el. Nyilván ehhez az is kellett, hogy ők ismertek engem gyerekkorom óta, és nagyon megnyíltak. Bár én azt is gondolom, mert utána voltak olyanok is, akik nem ennyire régen ismertek engem. Bár én azt gondolom, hogyha érdeklődéssel fordulunk feléjük, úgyhogy mindenkit arra bíztatok a fiatalok között is, hogyha van a környezetetekben nagyszülők, időszemélyek, kérdezzétek meg őket, és meglepő dolgokat tudhattok meg arról, hogy milyen volt az ő életük, és végülis az ő múltjuk, a mi örökségünk. És én csak azt tudom, hogy szívesen beszélnek, ha úgy fordulunk hozzájuk.
Igen. Most arra szeretnék átérni, hogy ugye, aztán csak elmondani, hogy pályaíved hasonlít a Závada Pálihoz, a tekintetben, hogy ő is szociológusként, történészként kezdett el működni, megírta a nagy sikerű Kulákrés című munkáját, és aztán szép irodalom irányába fordult, és ugye Javik a Pálihoz és még más híres regények, művek, és már színdarab is készült belőle, jelzik az ő fejlődését, vagy útját. Ugye két fontos dolog van, a mit és a hogyan. Egy picit beszéljünk a stílusról. Szerintem ez egy rendkívül nagy hatású könyv. Torokszorító jelenetek, sorsok vannak benne. A stílusa mégis egyszerű, szinte a végtelenségig lecsiszolt. És amikor olvastam a könyvet, nekem egyből Kertészünkre jutott eszembe, vagy már Judittal azért beszélgettünk erről, Dragomán György is valami hasonló stílusban ír. Tehát nem kell bombasztikusnak lenni ahhoz, ugye, hogy egy mű hasson. Hogyan alakítottad ki, csiszoltad ki te ezt a stílust?
Akár az interjúk, amit a személyes interjúk, akár a visszaemlékezések, amiket olvashatunk, azért azoknak a nyelve nagyon messze áll ettől. Mert ez egy konstruált nyelv. Akármennyire letisztult, vagy csiszolt, inkább úgy mondom, mert nagyon figyeltem arra, hogy ha jelző van, ha van egyáltalán jelző, kettő ne legyen. Maximum egy, de lehetőleg még jelző sem nagyon legyen. Tehát ez egy konstruált nyelv, ez egy vidéki tanítónő nyelve, mert ugye a főhős, amit hallottuk, hogy minden vágya, hogy tanítóképzős legyen. A végén ez sikerül neki. Tehát nekem kellett egy olyan szemét létrehoznom, egy olyan fiktív személy, akivel elmondhatom mindazt, amit én szeretnék elmondani. És az ő nyelve, ami egy mesterséges konstruált nyelv, nagyon messze áll attól, mintha meghallgatnánk most a diktafonról, vagy a laptopról, meghallgatnánk egy interjút, amit én elkészítettem, vagy elolvasnánk egy ilyen visszaemlékezést. Tehát nekem kellett egy olyan főhős, aki hitelesen tudja elmondani, és éppen azért őt egy értelmiségi nőnek, értelmiségi vidéki tanítónőnek alkottam meg, hogy egy olyan nyelven beszéljen, ami elégséges, nem túl sok, de nem is nagyon kevés. És éppen ezért, mivel én tudtam, hogy ő egy tanítónő, ezért figyeltem arra, tehát nem tudom hányszor és hány verziója volt ennek a kéziratnak, az már nagyon jó volt, amikor már csak úgy csiszolgattam és a mondatokat rágtam. Az nagyon jó szakasza volt ennek az írásnak, de figyeltem arra, hogy az pont, ha nem lehet ezt mondani, de mégis, hogy ha mérlegen mérnék, hogy mennyi az, amit ő elmondhat. És bizony nagyon sok olyan történetem volt, vagy ha nem is sok, de szép számmal volt, amit el kellett engednem. Tehát szívem szerint lejöttem volna még, de azt mondtam, hogy ezt már nem, mert ez nem fér bele abba, hogy egyes szám első személyben beszél, 85 éves korában egy tanítónő Somlyói Anna. És az elhangzott Kertész Imre vagy Dragománnak a Fehér Királya, az olyan értelemben minta volt, hogy azt figyeltem meg, hogy ott legalábbis Kertész Imre esetében a sorstalanságban egy lineáris cselekmény szál vagy vezetés jellemző, és egyes szám első személyben beszél. A Fehér Királyban Dragomán Győrnyi úgy szintén. A porcelánt hozhatnánk, de hoznám is meg nem is példának, mert ugye ő személyesen elszenvedte azt, amit megért, tehát a szerző egybeesik a elbeszélténnel, de hát ott is egyes szám első szemében. És biztos hozhatnánk még sok példát, de hogy a nagy traumákat, amikor beszél valaki róla, az úgy tűnik, hogy a nagy alkotók egyes szám első szemében írták meg, mert ez volt rá az alkalmas és narráció. És én is egyébként kísérleteztem azzal, hogy mert nagyon sok történetem volt, hogy ilyen füzérszerűen több elbeszélő legyen, és akkor építsem úgy fel, mint egy novella füzérnél, és akkor mindenki mondja el egyes szám első személybe mondjuk, vagy egyes szám harmadik személybe én mondjam el a több. De még ilyen szövegpróbálkozásokat, és tehát én írtam szakaszokat, és ezzel ez igazából nem volt jó. És úgy tűnik, hogy ez működik.
Én is azt hiszem. Ha már ugye Somlyói Anna, tehát egyes szám első személyben beszélt, természetesen, de távolságtartó De nézzünk most egy kis filmet közben.
Igen, nézzünk egy filmet, de mielőtt megnézzük a filmet, azért azt szeretném elmondani, hogy akár az interjúból, vagy akár a búvárkodás során nagyon sok mindent lehetett volna választani, nem feltétlenül a második világháború. Lehetett volna az utána jövő évekből is nagyon tragikus sorsokat ismertem meg, az Ávó börtöneiről, a bélistázásról, a kulákküldözésekről is lehetett volna akár regényt írni, és hogy miért végül is a háború lett a témája. És azért lett a háború a témája, mert a második világháború egy olyan totális háború volt, talán először a történelem során, amikor hadszíntér lett az összes lakott település, és a második világháború, tehát nem csak a távoli frontokon, hadszíntereken zajlott, hanem előbb-utóbb Magyarországon, hál' Istennek azért később, 44. augusztus 23-a után, de előbb-utóbb elért minden településre. És egy beszédes szám, hogy 55 millió halálos áldozata van a második világháborúnak, és ennek a fele volt civil áldozat. És ők ugyanolyan hétköznapi emberek voltak, mint amilyenek most mi vagyunk. És egyszer csak itt is például Nyíregyháza környékén, 44. október 20-a táján ideért a front, és csak véletlenül múlott szerencsém, isteni gondviselésem, hogy annak a hiányán, hogy azokból a hétköznapi emberekből, mint amilyenek mi vagyunk, áldozat lesz, vagy megmenekül. A film, amit meg fogunk nézni, haditudósítók forgatták Magyarországon 44 őszétől 45 márciusáig. 16 haditudósító, ez egy két órás anyag, és mi ebből csak 4 percet vágtunk össze, kerekítve 4 percet, és ez azt mutatja meg, hogy amikor már itt a front a lakott területeken, településeken, akkor milyen volt ez a háború? Villanyt le tudjuk kapcsolni?
Nem. Indítsuk.
A civil lakosságot is számtalan megpróbáltatás érte, elvitték a fiatal fiúkat Leventének, a zsidókat elhurcolták, Málen Kédobotra vitték el az érett férfiakat. Nagyon sok diák és felnőtt rálépett aknára lépett és ott vesztette életét. Nőket erőszakoltak meg, szóval egészen borzasztó, ami történt ekkor. Nézzük meg most azt, hogy miért pontosan ez a cím maradt meg, mert tudom ugye, hogy több variáció között gondolkoztatok a magvetővel, tehát az egyik legnívósabb könyvkiadó adta ki ezt a kötetet.
Hát a kötetnek 2 évig az volt a címe, hogy eltagadva, elhallgatva, csak a magvető szerint ez nem volt cím, nyelvtörő, stb. És akkor végül is a megtagadva lett belőle. De akár a munkacímét nézzük, akár a végleges címét nézzük, megkérdezhetjük, hogy mi nem megtagadva ebben a regényben. És hát a főszereplő Somlyói Anna többször megtagadja saját magát. Amikor azt mondja, hogy az nem én voltam, aki megélte mindazt, ami következett. Teljes identitásvesztésen esik át, sőt duplikálódik, így van, ha így nézzük. Tehát többször saját magát, pontosan 3-szor tagadja meg saját magát, hogy az nem ő volt, és ezzel megtagadja a saját múltját is. Tehát az a múlt, az nem én volt, nem az ő múltja. És a tagadás mellett, a személyiségének és a múltjának tagadása mellett a hallgatás is, vagy a hallgatás regényeként is olvashatjuk ezt a művet, mert hát a tagadásnak egyik aspektusa az, hogy hallgatunk. És mint ahogy hallgat ő, hallgat az egész társadalom is, és miért hallgatnak. Hát a nők hallgatnak az őket ért erőszakról, egyszerűen azért, mert nincs rá narratív eszköztár, azt nem lehet elmondani. Gondoljunk bele, hogy a szexualitás milyen tabu téma volt, általában tabu téma volt még a múlt század első felében, vagy akár később is. Hát akkor a nemi erőszak, arról hogy lehet beszélni? Nem lehet beszélni, képtelenek egy életen át beszélni róla. Mindenki tudja, hogy kivel történt, kivel estek meg, fiatalokkal, idősebbekkel, de ez egyébként az interjúk során is mindig úgy hangzott el, hogy nekünk szerencsénk volt, mi megmenekültünk, és akkor nagyon röviden mondjuk, hogy ez az, vagy az a személy, hogy így járt. Tehát ez egyszerűen nem lehet elmondani. Azon túl a nők egyébként szégyellik, akkor is szégyellik, ha nem tehetnek róla. Valami bűntudat is jelen van, amikor azt kutatják, hogy vajon felelősek-e, vagy akár a környezetükben is vannak olyan reakciók, tapasztaltam ilyet egyébként, hogy bizonyos fokig felelőssé teszik őket, vagy hibáztatják őket. És a nőket ért tömeges nemi erőszakról egyébként azt lehet tudni, vagy nem sok mindent lehet tudni, de tény az, hogy Németországban, Magyarországon és Ausztriában volt átlagon felül, ha ezt a szót lehet használni. Számadatok erről nem nagyon vannak, mert abszolút, vagy egyáltalán nem volt kutatható, hiszen 45 után a megszálló szovjet hadsereg hős felszabadító lett, ahogy a regény önben Somlyói Anna is nevezi őket, hogy a megszállóinkból hős felszabadítók lettek, a hősök már pedig nem gyilkolnak, rabolnak és erőszakolnak. De mégis a tömegességéről azért azt lehet tudni, hogy ahol súlyosabb harcok voltak, mint például itt a Tiszán túli részeken, vagy Budapest ostrománál, ne beszél nyilván Berlinről, vagy Németországról, tehát ahol súlyosabb harcok folytak, ott ez elképesztő méreteket öltött. Amikor végképp elfoglalták a adott települést, akkor pedig bizonyos ideig szabadrablást is engedélyeztek, pár napig ugyan, de szabadrablás ide vagy oda, a szabadrablás után is azért ez jelen volt. És végül is, hogy bizonyos számadatot mégiscsak a jelzés kedvéért mondjak erről, nem sok tanulmány van róla, de amit én olvastam Pető Orvos tanulmányában, hogy a 45 után engedélyezett abortuszok számából és a tiszti orvosi jelentésekből, tehát a nemi betegséget kapott nők kimutatása ez, következtetnek egy olyan számodat, hogy Budapest esetében 50 ezer és 200 ezer között. Nagyon nagy a szórás teszik az esetek számát. És ugye azért nagyon nagy ez a szórás, mert nem minden beteg, nem mindenki lett beteg, aki megbetegedett, nem mindenki fordult orvoshoz, és az abortusz esetében is nem mindenki vetette el a gyermeket, hanem voltak olyan nők, akik megszülték. És a mi környékünkön ez ugyanígy jelen volt, mert a legtöbb településen kétszer ment át a front, tehát amikor kiverték a orosz csapatokat rövid időre, amíg átkelt a Tiszán, az utolsó szabad tiszai átkelőn a német és magyar hadsereg, a második magyar és a nyolcadik német hadsereg, 150 ezer katona, annyi időre vették vissza Nyíregyházát is, és ez egy hét volt, vagy egy szűk hét volt, és utána, amikor átkeltek a Tiszán, akkor véglegesen bejöttek az oroszok. És itt Nyíregyházán is, és a többi tiszántúli településen is ugyanaz történt meg, időben valamivel kevesebb időben, mint Budapest ostrománál, hogy a település egyik része mondjuk orosz kézen volt, a másik része német kézen volt. Egymást tologatták előre-hátra, egymás gyűrűjéből tört ki a két hadsereg, és a lakosság végig-végig a két frontot, vagy a két bejövetelt, végig-végig az óvóhelyeken, a pincéken, a föld alatt szenvedte el, vagy részelte át. Na most a címtől egy kicsit messzire kanyarodtam el, de a tagadás és hallgatásról az erőszakot emeltem ki, a nők ellen elkövetett nemi erőszakot, de ugyanilyen traumatikus volt és tömeges, amikor különböző jóvátételi munkákra vitték el az embereket, és a legborzasztóbb ugye a Málenki robotként elhíresült, ahol Szibériában vagy az Urál környékén kötöttek ki, és éveket töltöttek le, és vagy elpusztultak, vagy hosszú évek után hazajöttek megnyomorodva, vagy nők, férfiak, vegyesen. Tehát ezek a traumák azok, amelyekről vagy nem tudott az illető beszélni, mert képtelen volt rá, annyira megviselte. A másik az, hogy nem lehetett róla beszélni, mert gondoljunk bele, hogy 90-ig szovjet éra volt, tehát a keleti tömbhöz tartoztunk. És itt most elmondhatnám, felidézhetném, valószínűleg nem lesz pontos, az emlékeim erről nem pontosak, de kollégák biztos emlékeznek rá, hogy még Gyarmati Zsiga bácsi volt, amikor én a Sátoraljaújhelyi levéltárban dolgoztam, és ez valamikor 88-ban vagy 89-ben volt, én nem emlékszem erre pontosan, amikor a Szabolcs-Szatmári szemlében megjelent 84-ben volt. 7 vagy 4?
4.
Mindegy, akkor is kevés, egy pár év választál bennünket a rendszerváltástól, ugye? És én az Újhelyi levéltárban dolgoztam, és emlékszem, hogy megérkezett a Szabolcs-Szatmári szemle, és abban volt egy forrásközlés a Vörös Hadsereg rekvirálásairól, mert abban is volt valami nők elleni erőszak is érintőlegesen. És ugye akkor azt a szemlét bezúzták, bevonták, vagy megpróbálták bezúzni. És ez 84 akkor az ugye már mennyi idő telt el, és mindig nem lehetett róla, és most nézzük Magyarország viszonylatában végül is egy nem egy túl nagy példányszámú egy vidéki társadalmi folyóirat, és ennek ellenére ez olyan vihart kavart, vagy feszültséget szült, hogy ezt szükségesnek találták, vagy felhívta magára a figyelmet, észlelték, és bezúzták, és bevonták. Nos, tehát 90-ig igazából nem lehetett ezekről sem publikálni, sem beszélni, és a családokban volt, ahol igen, volt, ahol nem, és nem tudom, hogy jók-e az én érzéseim, vagy jól gondolom-e, hogy a többségben inkább nem beszéltek róla. Az én interjú alanyaim azt között volt, aki azt mondta, hogy jobb azt elfelejteni, mint álmodni. Jobb volt azt elfelejteni, mint felidézni. És a másik az, hogy annyi idő után pedig, annyi idő után pedig nagyon megöregedtek, és nagyon sokan elmentek közülük. Tehát ez a hallgatás azért mondhatjuk mi, hogy miért nem miért nem beszéltek, miért hallgattak, azért ennek nagyon-nagyon sok oka van, és szerintem ez a múlttal való szembenézés, a múltunk megismerése, illetve hogy nem néztünk mi szembe a múltunkkal, Magyarország úgy valamilyen mértékben biztos igaz. De hát azért ennek ilyen akadálya is vannak, és ez a szembenézés nem ment könnyen, ott sem, ahol szembenéztek vele, mondjuk a nyugati államokban. Hát akkor itt Magyarországon akkor meg pláne nehéz ez, vagy nem is tudom, hogy megvalósulnak-e valaha, hogy szembenézzünk a múltunkkal.
Persze, ez egy nagyon nagy feladat, de hát erre kell törekedni. Tehát azt gondolom, hogy nem fogjuk tudni megúszni a saját múltunkkal való szembenézést, az előzményeinknek, elődeinknek a megismerését.
Ehhez kapcsolódóan mondhatok még valamit? Az utóbbi években azért többször volt elég nagy hihatkavart egy világhírű magyar művésznek a külföldi megnyilatkozása, és ebben nem szeretnék belemenni. De ezzel a szembenézéssel kapcsolatban azért bennem az is megfogalmazódott, hogyha szembenézünk vele, vagy megismerjük inkább, vajon képesek vagyunk elfogadni olyannak, amilyen ez a múlt volt. Mert hogy azért ebben a regényben is, illetve a háború során is azért nagyon sok hősies tett vagy, a hétköznapi emberek is nagyon bátrak, mentik a családtagjaikat, ismerőseiket, ismeretlenekkel, bújtatják a dezertáló magyar katonákat, a lányokat, asszonyokat, már neki robotos menetből szabadít ki a regény megtörténtese, a regény egyik szereplője, Málenki robotosok menetéből szabadítja ki a falubelieit. De emellett az is ott van, hogy ugyanők azok, akár ugyanaz a személy esetében is a kettőség megfigyelhető, vagy más sok esetében, hogy megtaláljuk azokat az eseteket is, amikor kifosztják, és egymást, kifosztják a raktárat, és egymást tölik a különböző holmikért, de képtelenségek, 12 kis párna húzatért, vagy egy mártalálóért, vagy a elesett katonákról elhúzzák a zubbont, az inget, a csizmát magukra veszik, vagy ráviszik a szomszédjukra, a palubelejükre, a részeg orosz katona Bálisten követelés ráviszik a lányokra, asszonyokra, elárulják őket. Tehát azért a gyarlóság is ott van, és ha nem olyan szép, nem olyan hősies és tetszetős az a múlt, akkor is magunkénak tudjuk és elfogadjuk, hogy olyan volt, vagy pedig akkor túllépünk rajta, és akkor már azt mondjuk, hogy ez nem a miénk, az nem kell nekünk. Tehát ez a kettőség, ez azért nekem nagyon, nem nagyon tudtam én ezzel mit kezdeni, illetve inkább ez is vezetett ahhoz, hogy én nagyon távolságtartóan próbáltam ebben a regényben fogalmazni, mert én azt gondolom, hogy mi most itt, hogy jövünk ahhoz, hogy elítéljünk bárkit, aki akkor 44-ben úgy cselekedett, ahogy. Tehát én azt gondolom, hogy aki hős volt, tehát az ő hős tetteikért nem milyen a dicsőség, aki mentett bárkit, és akkor mi leszármazottai nem tarthatunk jogot a dicsőségre, mert az az ő dicsősége. És a bűnökért, vagy az árulásért pedig nem milyen a felelősség. Tehát nekünk inkább annyi, hogy el tudjuk-e fogadni úgy, ahogy van. Egy nagyon konkrét példát hadd mondjak erre a kettősségre. A sok között a számomra az egyik legmegrázóbb az volt, hogy amikor elmesélte az interjú alanyom, hogy az egyik férfinek a legidősebb fiát már a megszállás alatt elkapták az oroszok, Málenki robotra szedték össze az embereket. És ő tudott oroszul, és elment a kommendatúrára, hogy kiszabadítsa a fiát. Egyébként sokan tudtak oroszul, mert az első háborúban, fogságban, a harctéren megtanultak úgy, ahogy van, aki nagyon jól, aki évekig volt fogságban. Nos, ez a férfi is elment a kommendatúrára, hogy kiszabadítsa a fiát. És azt mondták neki, hogy elengedjük a fiadat, de 10 másikat kell helyette állítani. És akkor ez az ember 2 orosz katonával járt házról házra, és akkor ő döntötte el, hogy ki lesz az, akit elvisznek. És az a 10, akit eladott, abból a 10-ből, akit ő eladott, senki nem tért vissza, mindenki oda maradt. És ez az ember 90 éves volt már, és nagyon beteg volt, és nem tudott meghalni. És akkor egy valaki volt életben, a felesége, akit elvitetett, ő is nagyon öreg volt, Ilonka Lilinek hívták, és küldetett érte, hogy menjen el hozzá, és bocsásson meg neki azokért, akik nem jöttek vissza, mert már csak ő van életben. És ez az Ilonka néni elment, felvette a templomi ruháját, amiben vasárnap misére jár, elment hozzá, és azt mondta neki, hogy én megbocsátok, maga pedig számoljon a lelkével. És akkor ugye megkérdezhetjük, hogy most elítéljük ezt az embert, mert 10 embert elpusztítok. Vagy pedig felmentjük, mert nekünk is van gyerekünk, és ha ki akarjuk szabadítani a gyerekünket, mi is megtennénk mindent ezért. Tehát hogy foglalhatunk mi állást, és nem hogy foglalhatunk állást. Nem tudjuk se elítélni, sem felmenteni. Nem is szabad őket. Nekem ez nagyon megrázó volt.
Ha hiszed, hanem én is pont ezt akartam volna előhozni. Azt gondolom, hogy te jó megközelítést, álláspontot fogadtál, leírtad.
Csinálták fénymásolatba az iratot a lakására. Ilyenkor munkatársaim is, én is voltam a postás. És valóban úgy van. Terített asztallal, lefőzött kávéval, pogácsával, háromfajta ásványvízzel, üdítővel fogadott, a legnagyobb szeretettel. Na üljél csak le, komán. Mi újságban? Drobny Erzsi tudja olvasni az írásom? Ha nem tudja, szóljál neked, hívjon fel telefonon. Aliszkának van sok kutatója? Na mi van? Pénzetek van? Üljél már! És hát ültünk volna sokáig, hogyha engedett volna a hivatal. Lekísért a háza előtti térre, és megmutatta, hogy ezzel a rossz térdével még el tud menni, addig a padig, ott aztán leszokott ülni, megpihen, és akkor úgy megy tovább.